csillagok miatt is. Éjjel tetőzik a perszeidák meteorraj. A derült tájakon óránként akár 70-90 hullócsillag is felvillanhat. Végül pedig az időjárásról. Országszerte napos, száraz az idő, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel 13 órakor jelentkezünk ismét itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Itt Zoltán beszél.
Ó, Zoltán.
Hogy vagy, Erzsi? Minden rendben van?
Igen, Zoltán.
Itt vagyok Párizsban, tudod, a bárajai kenderés rendben volt, mindenféle komplikáció, ki kellett jönnöm. Rengeteg szaladgálni valóm van, 3 napja, majd lejárom a lábamat. Úgy unom már ezt a város.
Igen, Zoltán.
És gondoltam, ha már itt vagyok, és ma, hogy már van egy kis időm lélegzetet venni, megérdeklődöm, hogy... Hogy vagy?
Igen. Nagyon kedves tőled.
Jól vagy?
Jól.
Mond, nem láthatnálak?
Minek?
Mi az, hogy minek? Miért ne láthatnálak, ha már itt vagyok Párizsban, hát nem?
De, igaz.
Eljöhetek hozzád?
Igen, Zolt, nem. Ne gyere fel. Találkozunk valahol.
Kitűnő. Tudok itt egy nagyon kedves uzsonna helyet. Tudod, hol van a Smith? Az angol könyvesbolt a Rue de Rivoli.
Igen, sejtem.
Na hát annak az emeletén van egy angol teaház. A könyvesboltból kell felmenni. Gyere oda, ott várlak.
Jó.
Zoltán számára nem okozott gondot, hogy üzleti ügyeit úgy alakítsa, hogy mihamarább meglátogathassa Erzsit Párizsban. Ő a hozzá nem értőkkel és a kívülállókkal ellentétben nem vette komolyan a gazdasági és pénzügyi dolgokat. Tudta, hogy ezen a pályán is csak úgy van, mint más pályán. A tehetségtelenek sokszor sokkal jobban boldogulnak, mint a tehetségesek, a hozzá nem értők sokszor jobban beválnak, mint a hozzáértők, és hogy egy csomó álpénzember ül a legfőbb helyeken és irányítja a világgazdaságot. Mi alatt az igaziak, a Schwarzerban vagy a Markóban elmélkednek? A küzdelem itt is egy legendás és alaptalan fikcióért folyik, mint a tudományban, ahol a nem létező és nem is kívánatos igazságot keresik. Itt meg azt a vagyont, aminek már méreteinél fogva sincs semmi értelme. Ennek a kedvéért veszítik el azt a vagyont, aminek értelme van.
Ez itt Erzsi. Lényegében nem változott. Kicsi azért meg van törve. A hangjában van valami egészen olyan fátyolgozottság, ami összeszorítja a szívemet. Szegény kiem. Vajon van elég pénze? Lehet, hogy metron kell járni a szegénynek. Az az ember milyen áll. Úgy látszik, mi nem evered ki. Bár talán nincs is egyedül. Párizsban nehéz egy nőnek egyedül maradnia, és Erzsi olyan mutatós. Istenem. Mihály már megszoktam. Meg aztán Mihály nem számít. Mihály nem ember. Még az is lehet, hogy egyszer valamiképp kiderül, hogy nem is. Jó, esetleg iszonyú jól házas életet éltek, de mégsem tartoztak úgy össze, mint férfi és nő. Azt mihányhoz nem lehet elképzelni. De itt Párizsban az ismeretlen férfi. Nem, 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 ezt nem lehet kikérni. Istenem!
Bodrogi Péter Sógor.
Én itt Bodrogi Péter Sógor nőjéről beszélek. És közben a legjobban szeretnék meghalni.
Igen. Ez Zoltán. Mennyi mindent tud mindenkiről. Olyan otthon van vele az ember. Mihály nem tudott senkiről sem. Képtelen volt megjegyezni neki, meg a sógora vagy a barátnője. Nem értem, miért féltem, és miért lettem izgatott, amikor felhívott, hiszen tudhattam jó. Zoltán nem kedvelt olyan helyzetbe, hogy egy picit is tragikus legyen. Ha sorsa úgy hozná, hogy vértanú halált kell halni, bizonyára még egy viccet vagy pletykát mondana a mágián, hogy elvegye a helyzet tragikus élét. Pedig biztosan szenvedett. Őszebb is, mint volt. De ugyanakkor el is kente valahogy a szenvedését, ahogy ez. És időnként nyilván kitűnően érezte magát. Nem lehet sajnálni.
Na, és veled mi van?
Velem? Mi legyen? Hisz valószínűleg mindent tudsz, hogy miért jöttem Párizsba.
Igen. A történetet nagy vonásaiban ismerem, de nem tudom, miért történt így minden, ahogy történt. Nem mondanád el?
Nem, Zoltán. Ne haragudj. Nem tudom elgondolni, miért beszélnék neked arról, ami velem is Mihállyal történt. Mihálynak sem mondtam semmit te róla. Ez csak természetes.
Mégis. Annyit talán elmondhatsz, hogy mik a szándékaid.
Egyelőre semmiféle szándékom nincsen. Itt maradok Párizsban.
Jól érzed itt magad?
Elég jól.
Beadtad már a vállókeresetet?
Nem.
Miért?
Zoltán, te milyen sokat kérdezel? Nem adtam be, mert még nincs itt az ideje.
Hát azt hiszed, hogy még... Nem haragudj, hogy még visszajön hozzád?
Nem tudom. Lehet. Nem is tudom, hogy szeretném-e, ha visszajönne. Talán nem is állnék vele szóba, hiszen nem élünk össze. De Mihály nem olyan, mint más ember. Előbb tudni szeretném, hogy mik a szándékai. Mit tudom én? Lehet, hogy egy szép nap felébred és szétnéz, hogy hol vagyok. És kétségbe se veszi észre, hogy ott felejtett a vonaton. És tűvé teszi érte Magyarországot.
Gondolod?
Igazad van. Nem gondolom.
Az én időm még nem jött el. Még mindig szereti azt a magát. Szerencsére Mihály idővel mindent el fog rontani. Mit hallottál Mihályról?
Semmit. Csak sejtem, hogy Olaszországban van. Van itt egy jó barátja, akit én is ismerek. Bizonyos Szepet neki nevezető. Azt mondja, hogy már nyomon jár. És nem sokára rá fog jönni, hogy hol van és mit csinál Mihály.
Miből fog rájönni?
Nem tudom. Szepet neki nagyon különös ember.
Igazán?
Igazán. Nagyon különös ember. A legkülönösebb, akit valaha láttam. Azután van itt egy perzsa is.
Melyik a kettő közül? Mind a kette?
Istenem.
Legjobb volna meghalni.
Hát szervusz, Zoltán, én megyek. Tulajdonképpen igazán nagyon jól esett, hogy láttalak. És élj nyugodtan. És ne gondolj rám.
Mihály. Mihály intellektuál, épp ezért hisz még a pénzben. Miközben minden másban kételkedik. A várajai kenderés lenn.
Istenem. A Mihály és társai tudnak, még a lírai költészet is komolyabb dolog. Miért? Vajon miért? Miért ő az egyetlen kívánatos nő a szemben? Mikor például ma délután egyáltalán nem is kívántam. A többiek közt voltak sokkal jobb nők, például a Gizi, a Máriáról nem is beszélve. Ha megláttam őket, már elintett a vér. És őket voltak sokkal fiatalabbak, igen. Erzsi már nem is egész. Miért? Érzem, miért is itt és most? Idegészen is minden szenvedélyes bűz nélkül. Lefizetném a fél vagyonomat, hogy lefeküdjék velem.
Ki az?
Pataki igazgató urat keresem. Egy nagyon fontos, ránézve nagyon fontos ügyben.
Kihez van szerencsém?
Szepetneki János vagyok.
Tessék, nézz körül. Itt a halotti szarkofágok fedelén a saját szemeddel láthatod, hogy az öreg halott etruszkok milyen vígan éltek. Ettek, ittak és ölelgették a feleségüket, hirdetve az etruszk filozófiát, amit ugyan le sosem írtak, mert az etruszkok olyan bölcsek voltak, hogy kulturális életük folyamán irodalmat egyáltalán nem fejlesztettek ki. Ellenben a szobrok arcáról félreérthetetlenül le lehet olvasni. Csak a pillanat számít, és a szép pillanat sosem múlik el. Itt van, 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 itt van. Folyed vinom pipa fó, krá karefó. Ma bort iszom, holnap nem lesz. Nem lesz, nem lesz, nem lesz, nem lesz.
És ez a szoborcsoport, ez mi?
Ez a halál, 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 halál. Vagy inkább a meghalás, mert az nem ugyanaz. Ezek a nők, akik az álmatag férfiakat vezetik, és ezek a szatírok, akik az álmatag nőket, haláldémonok. De figyele, figyele, figyele. A nőket férfi démonok csalják vagy ragadják el, a férfiakat pedig női démonok. Az etruszkok nagyon jól tudták, hogy a meghalás erotikus aktus, 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 aktus.
Ezt hogy érted, hogy erotikus aktus?
Aktus, 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 aktus. Mindent úgy értek, ahogy mondom. Nem vagyok szimbolista költő. Meghalni erotikus aktus, 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 aktus. Vagy ha úgy akarod, nemi élvezet.
Mindig azt hittem, hogy a görögök rettenetesen féltek a haláltól. A homéroszi görögöt például, ha jól emlékszem, a túlvilág nem igen vigasztalta. Hát még az etruszkokat, akik a pillanatnak éltek, ők még jobban rettegettek a haláltól.
Ez mindig az. Ezek a népek valószínűleg még sokkal jobban féltek a haláltól, mint mi. Halálfélelem is halálvágy. Egészen közeli szomszédok voltak a lelkükben, és a félelem sokszor vágy volt, és a vágy sokszor félelem.
Istenem, végül is a halálvágy nem archaikus dolog, hanem örök emberi. Mindig voltak és mindig lesznek fáradtak és életuntak, akik a haláltól várják a megváltást.
Én most nem a fáradtak és betegek, nem az öngyilkos jelöltek halálvágyáról beszélek, hanem azokéről, akik életük teljességében, sőt, éppen azért, mert életük oly teljes, vágyódnak a halál felé, mint a legnagyobb extázis felé, mint ahogy halálos szerelemről beszélünk. Azért mondom, hogy a meghalás erotikus aktus, mert vágyódtak utána és végeredményben minden vágy erotikus, illetve azt nevezzük erotikusnak, amiben eroszisten, vagyis a vágyódás benne van. A férfi mindig valami nő után vágyódik, mondták barátaink az etruszkok. Tehát a halál, a meghalás nő, 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 nő. Nő a férfi számára, de férfi erőszakos szatíra nő számára. Ezt mondják ezek a szobrok. A halál egy ringyó, aki elcsábítja a legényeket. Rettenetes nagy vaginával ábrázolják, és ez a vagina valószínűleg többet is jelent. Ez a vagina, 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 többet is jelent. Onnan jöttünk, és oda megyünk, jöttünk, mondták ezek az emberek. Egy erotikus aktus révén, és egy nőn keresztül születünk.
egy erotikus aktus révén és egy nőn keresztül kell meghalnunk. Mikor meghalunk, visszaszületünk, érted? A halálvágy a legfontosabb mítosz teremtő erők egyike. Ha jól olvassuk az Odüsszeát, hát másról sem szól az egész. Kidolgozhatnál egy részletet, hogy belejöjj a vallástudományi módszerbe. Például nagyon érdekes volna, ha írnál valamit Penelopéról, mint lélekkacsáról.
Még megfontolom. Most inkább azt mondd meg, miért csak az arhaikus görögség érezte ennyire a halál jelen valóságát?
Mert eltereli az emberek figyelmét a halál realitásáról, és ellensúlyozza a halálvágyat. Ugyanakkor, amikor az élet nyers megkívánását is csökkenti. A keresztény civilizáció is ezt tette. A görögök tulajdonképpen nem voltak nagyon halálos nép, csak éppen ők mindent jobban ki tudtak fejezni, mint mások. Igazán halálosak az északi népek voltak. Amikor az északi népek beléptek a keresztény népszövetségbe, vagyis az európai civilizációba, két évszázadon keresztül nem is volt szó másról, mint a halálról. A kereszténységet az a veszedelem fenyegette, hogy a legsötétebb halálvallás lesz belőle. Valami olyasmi, mint a mexikói indiánoké volt. De azután mégis előtört eredeti mediterrán és humánus jellege. Mi történt? A halálvágyat a mediterránoknak sikerült sublimálni és racionalizálni, vagyis magyarul a halálvágyat a túlvilág utáni vágyjá hígították. Átalakították a halálszirén szörnyű szexepőjét, a mennyei karok és rendek angyali zenéjű hívószavává. Most már nyugodtan vágyódhatott a hívő szép halál után. Nem a meghalás pogány örömei után vágyódott, hanem a mennyország civilizált és tisztes örömei után. A nyers ősi pogány halálvágy pedig száműzetésbe vonult a vallás alatti rétegekbe. A babona, a boszorkányság, a sátánosság elemei közé. Minél erősebb lesz a civilizáció, annál jobban tudat alá kerül a halál. Figyeld meg, a civilizált társadalomban a halál egészében véve a tabu fogalmak közé került. Nem illik beszélni róla. A nevét körülírják, mint valami disznóságot, és a halottból, a hullából megboldogult, elköltözött és néhai lesz. Megboldogult, elköltözött, néhai lesz. Mint ahogy az emésztés aktusait szoktuk körülírni. És amiről az ember nem beszél, arra nem illik gondolni sem. Ez a civilizáció védekezése a szörnyű veszedelem ellen, amely abból áll, hogy az emberben az életösztönnel szemben egy ellenkező irányú ösztön is dolgozik. Egy ösztön, amely igen ravasz, édes és erős csalogatással hív a megsemmisülés felé. Nem tudom, értesz engem. Általában szenzációsan félre szoktak érteni, ha erről beszélek.
Ne félj. Ezt a témát közelebbről ismerem, mint gondolnám.
Te hogy nézel ki? Mi van veled? Figyelmeztetlek, ha szavaim hatása alatt öngyilkosságot követnél el, letagadom, hogy valaha is ismertelek. Amit én mondok, az mindig szigorúan teoretikus jellegű. Utálom azokat, akik a tudományos igazságokból gyakorlati következtetéseket vonnak le, és átviszik a tant az életbe. És különben is, ne élj lelki életet. Intelligens embernek nincs lelki élete. Na, jobban vagy? Majd holnap eljössz velem az Archeológia Intézet Garden Partyjára. Úgy látom, rád fér. Most menj haza, nekem még dolgom van itt. Dolgom van itt.
az Amerikai Archeológiai Intézet gyönyörű villa egy nagy kert közepén, a Gian Nicolón. Évente egyszer rendezett garden partia, melyre most Waldheim Mihályt is magával cipelte, nagy esemény a római angol száz kolónia életében. Mihály ezen az estén megint olyan lelki állapotban volt, hogy csak mint egy fátyolon át, ködön át érkeztek hozzá a dolgok. A nyári éjszaka fűszeres, magáért való boldogsága összekeveredett a tánczenével, az italokkal és a nőkkel, akikkel beszélgetett, maga sem tudta mit. Fent állt a pázsitos kis domb tetején, a Pinea alatt, és azokat a különös hangokat hallgatta, amelyek egy nagyon magas fal mögül jöttek, amely fal Mihály számára minél beljebb haladtak az éjszakába, annál magasabb lett. Most tisztán hallotta, hogy a falon túl énekelnek többen, valószínűleg férfiak, valami jajgató és semmire sem hasonlító dalt, amelyben bizonyos tagolt, de érthetetlen szavak ritmikusan visszatérnek. Mélységes és megrendítő fájdalom volt ebben a dalban, de egyúttal valami nem emberi, valami emberen innen is, valami az állatok elnyúlt, éjszakai jajgatására emlékeztető fájdalom, ami még a Pineák korából maradhatott fenn. Nem is férfiak lesznek ezek, hanem asszonyok. Vagy még inkább valami Nakhunxipánra, az őrült gulácsi festette csodaország lakóira emlékeztető társaság erős, bódítóan lila színű ruhákban. Isteneket sirathattak így. Attiszt, Adoniszt, Tamást. Tamást, aki megsirattatlanul halt meg az idők kezdetén, és most felravatalozva fekszik oda át a falon túl.
Tudja, kik ezek az urak, vagy hölgyek, akik oda áténekelnek?
Dehogy nem. Egy szírkorszak a szomszédban. Annak a szerzetes és orosmányok minden második órában. Kísértetés. Ugye?
Az.
Egy üzenetet kell átadnunk. Egy régi, régi ismerőse nevében.
Ulpius Éva.
Igen. Ulpius Éva üzen, hogy ne keressen őt. Úgyse fogja megtalálni. Már késő. Akkor kellett volna, azt mondja, a londoni házban, amikor ő ott rejtőzött a függöny mögött. De maga akkor Tamás nevét kiáltotta. Azt mondja. És most már késő.
Hogy beszélhetnék Évával?
Sehogy.
Hogy beszélhetnék Évával?
A Szent Péter székes egyház kupolája fehéren és nagyon hidegen ott úszott a város fölött, mint maga a legyőzhetetlen örökké valóság.
Imádom ezt a helyet!
Figyelj csak meg az olasz kocsmákat! Itt még a bűzben is van valami megrendítő, valami romantikus. Csak a sötétséget nem szeretem, de ezt már tudják rólam. Már hozzák is a gyertyát. Majd nézd meg ezt a lányt. Csuda jó nő, mi? Van Nina. Figyeled a szeme, hogy jár? Ki tud ilyet Pesten? Azt mondja, eddig még minden vőlegényét becsukták, és biztos, hogy engem is be fognak csukni. Van esze, mi? Nézd, finom a keze? Csak kár, hogy olyan piszkos.
Hagyd békén ezt a nőt, és mondd meg, miért jöttél utánam, és mit akarsz tőlem. Nincs időm, és kedvem sincs, hogy a komédiáidhoz asszisztáljak.
Miért talán nem tetszik neked ez a nő? Vagy a kocsma? Gondoltam, mulathatnánk egyet, hisz olyan régen nem voltunk együtt.
Na jó, ebből elég.
Mihály, az Istenért. Ne menj még. Azért jöttem Rómába, hogy beszéljek veled.
Honnan tudtad, hogy itt vagyok?
Én mindig mindent tudok rólad, Mihályom. Csak mostanáig nem volt érdemes tudni rólad semmit. Most kezdesz érdekes lenni.
Ennek örülök. És mit akarsz?
Tárgyalnom kell veled. Történetesen megismerkedtem egy Pataki Zoltán nevű úrral, akiről kiderült, hogy a feleséged férje.
Feleséged férje.
De ez semmi. Az is kiderült, hogy ez a Pataki még most is halálosan imádja ő nagyságát. És abban reménykedik, hogy most, hogy dobtad a hölgyet, talán mégis megjön az esze és visszamegy hozzá. Feleséged ő nagyság ugyanis nem, hogy nem akar elválni tőled, hanem titokban még mindig abban bízik, hogy ti egykor boldog és békés hitvesek lesztek. Tám még gyermekkel is megáldja Frigyeteket az ég. Nagyon sokat gondol rád. Bosszantóan sokat. És sokszor olyankor is, amikor igazán nem kellene. De azért ne sajnáld, egészen jól megvan, csak nem akarok pletykálni. De egészen jól megvan nélküled is.
Mit akarsz?
Én?
Semmit a világon.
Pataki úr azt gondolja, hogy ha te egy definitív lépést tennél, akkor a feleséged is belátna, hogy tőled már nem várhat semmit. És hogy ez az ügy le van zárva.
Miféle definitív lépésről beszélsz?
Például, ha beadnád ellen a vállókeresetet.
Hogy a fenébe adjam be? Hiszen én hagytam ott őt. És különben is, ha ő hagyott volna itt engem, akkor se tenném. Az a nő dolga.
Jaj, Mihály. Épp ez az üzlet. Légy egy kicsit értelmes. Pataki úr jelentékeny anyagi áldozatokra is hajlandó.
Marhaság. És ha a bíróság felszólítja Erzsit, hogy állítsa helyre a házastársi életközösséget, még visszajön hozzám. És akkor mit csinálok?
Ugye, Mihály, arra ne legyen gondod. Te beadod a vállókeresetet, a többit mi elintézzük.
De milyen címe?
Házasságtörés.
Meg vagy őrülve.
Ezt bízd csak rám. Olyan gyönyörű házasságtörést fogok rábizonyítani, mint a patyolat. Nekem ebben nagy praxisom van.
Na, ég áldjon szepet neki, János. Kezet ezúttal nem adok. Amit mondtál, gyalázatos disznóság. Remélem, nem látlak egy hamar.
Mihály ekkor már rég a Gian Nicolón lakott. Egy nagyon ócska kis szobában, amelyet Waldheim fedezett fel neki, egy nagyon ócska öregasszonynál, aki viszont legalább többnyire ebédet is főzött neki. Mihály szerette volna a szobáját, ha a tisztálkodási és egészségügyi mellékkörülmények nem töltötték volna el újra és újra a lecsúszottság gyötrő érzésével. Waldheim kinevette, és görögországi és albániai tapasztalatairól tartott hosszú és nem egészen étvágykeltő előadásokat. Így köszöntött rá a szegénység. Most igazán meg kellett fontolnia minden centézimót. Lemondott a fekete kávéról, olyan rossz cigarettákat szívott, hogy nem is lehetett sokat szívni belőlük, torka így is állandó irritációban volt, és mind gyakrabban gondolt rá, hogy rövidesen ez a pénz is el fog fogyni. És mégis, ez az évát keresve eltöltött idő sokkal létezőbb, realitásában sokkal igazabb volt, mint az éva nélküli hónapok és évek. Akár jó volt, akár rossz, akármilyen szörnyű szorongással és veszendőség érzettel járt együtt, tudta, ez az élet. És éva nélkül nincs más realitás, csak évára gondolni és várakozni.
Gyújtasz? Köszönöm. Nem tudom, miről van szó, kedves Mihály, de meg vagyok győződve, hogy aggályoskodásod marhaság. Még mindig tisztes őszatyád, Jámbor fia vagy, még mindig nyárs polgár vagy. Ha valahonnan pénzt akarnak neked adni, azt el kell fogadnod. Ebben minden vallástörténeti tekintély egyetért. De te még mindig nem tanultad meg, hogy a pénz az egyszerűen nem számít. Nem számít ott, ahol lényeges dolgok számítanak. Pénz mindig kell, hogy legyen. És ha az ember nem törődik vele, akkor van is mindig. Hogy mennyi és meddig és honnan. 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 Az egészen lényegtelen. Pénzért semmit sem kaphatsz, ami fontos. És amit pénzért kaphatsz, az esetleg életszükséglet, de nem fontos.
Egy krajcáradba sem kerül, ha tetszel egy nőnek, és neked adja magát tetszel egy nőnek. Pénzbe csak az kerül, hogy közben enni és innia kell, és fel kell öltözni ahhoz, hogy levetkőzhessék.
Szörnyen szeretem a nőket.
De a nyers polgárok már oly régóta abból élnek, hogy ellátják egymást lényegtelen és pénzbe kerülő dolgokkal. Hogy már el is felejtették azokat a dolgokat, amik nem kerülnek pénzbe, és azt tartják lényegesnek, ami sokba kerül. A pénzt nem szabad tudomásul venni. El kell fogadni, mint a levegőt, amit az ember beszív. És nem kérd, hogy honnan jött, ha nincs szada.
Hoppa.
Na, hagyjad, nem számít.
Most kérlek, én csak egy pohár borra jöttem be. Erre jártam, és az volt az érzésem, hogy itt leszel.
Édes Mihályom, ne is beszélj. Az ügyet elintézetnek tekinthetjük. És nagyon örülök, hogy így lett. A magam és minden érdekelt fél nevében. Te, ez a kis boszorkány, ez a Vannina nagyszerűen tud tenyérből jósolni. Megmondta, ki vagyok, mi vagyok. Nem túl hízelgő, de nagyon találó portrét festett rólam. Az első nő, aki nem ugrik be annak, hogy szélhámos vagyok. De így is rossz véget jósol nekem. Hosszú, nyugtalan öregséget. Na, jósoltas te is magadnak. Kíváncsi vagyok, mit mond rólad.
Tessék, nem bánom.
Ó, signore, szerencsés ember. Váratna helyen pénzt talál.
Na, mit szólsz, nem beszéltünk össze.
Külföldön, hölgy, sokat gondol signorera. Kopaszodó férfi sokat gondol signorera, de ez nem egészen jó. Ez a vonal sok háborút jelent. Signore, nyugodtan, mert a nőkhöz nem lesznek gyermekei.
Ha, hogy érti?
Nem úgy, hogy nem tud gyereket csinálni, de mégsem lesznek. Nincs apa vonal, nyáron egyik osztrigát. Nem sokára keresztelőn fog részt venni. Idősebb ember érkezik hegyeken túlról. Halottak látogatják gyakran. Nem sokára nagyon rossz hírt fog kapni. Óvakodik a nőktől.
Minden baj a nők miatt van.
Ó, signore, nagyon jól élek, de nem való erre a világra. Ó, Dio mio, szegény signore.
Bravo! Bravo! Bravo!
Máskor is jöjjön el ide, signore. Máskor is, és gyakran, itt jól fogja érezni magát. Ugye eljön máskor is, eljön?
Igen, hogy ne, ha ilyen szépen kér.
Tudja mit? Az unoka nővéremnek nem sokára kisbabája lesz. Mindig vágyódott, hogy a kisgyereknek külföldi keresztapja legyen az előkelő dolog. Nem akar a kis bambino keresztapja lenni?
De igen, nagyon szívesen.
Ígérjen meg.
Megígérem.
De komoly, de komoly.
De komolyan.
Szóval, Mihály, Pataki úrnak az a kívánsága, hogy írj neki saját kezűleg ebben az ügyben. Leszögezve, hogy felhatalmazott, hogy a nevedben vállópert indítasson a feleséged ellen, és hogy tudomásul veszed, hogy ő 20 000 dollárt fog fizetni neked két részletben. Tudnélik, Pataki valahogy nem bízik bennem 100%-osan, és közvetlenül veled akar érintkezésbe lépni. Addig is odadok most neked 5 000 lirát, mint előleget. Tessék. Írd meg kérlek azt is, hogy átvetted tőlem a küldött pénzt. De nem kell összegszerűen megjelölnöd. Ne legyen mégse olyan, mint egy nyugta vagy üzleti levél, érted? Az nem lenne elegáns. Hát akkor, Isten veled, én holnap utazom. A mai estét még Vanninával töltöm. Mondhatom, remek nő. Keresd fel gyakran, ha nem vagyok itt. Keresd fel.
Keresd fel. Keresd fel.
Keresd fel.
Keresd fel. Keresd fel.
Egyre melegebb lett. Mihály messzelenül feküdt az ágyán, de nem tudott elaludni. Felkelt és elindult a Gian Nicolón, a Tevere partján, a Trastevere sikátorai közt. Késő éjszaka volt, de az az olasz nyári éjszaka, amikor azért mindenfelé ébren van valaki, és zavartalanul kalapál vagy énekel, és az ember időnként teljesen megokolatlan kisgyerekekbe botlik, akik éjszaka 3-tól 4-ig golyóznak az utcán. Vagy egy borbély hirtelen kinyitja a boltját, és 3-4-kor megborotvál néhány jókedvű vőlegényt. A Teverén vontató hajók úsztak lassan és klasszikusan Ostia felé, Nem is hajók voltak, hanem képek a gimnazista latin könyvből. És azt a szót ábrázolták, Navis, Navis. A hajón egy férfi gitározott, egy nő harisnyát mosott, és egy kis kutya ugatott. És a hajó után úszott a másik, a kísértett hajó, a Tevere szigete, amelyet már a régiek hajóformára építettek ki, mert nem bíztak állandóságában, és amely időnként bizonyára éjszakai kirándulásokra indul a tenger felé, hátán a kórházzal és a haldoklókkal. Azután iszonyú dübörgéssel egy roppant teherautó érkezett. Ez a hajnal, gondolta Mihály. Az autóból sötét szürkébe öltözött alakok ugrottak ki félelmes gyorsasággal, és berohantak egy bolthajtásba. Majd kinyílt egy kocsmajtó, és két munkás lépett hozzá, és megkérték, hogy rendelje nekik vörösbort, és mesélje el élettörténetét. Mihály megrendelte a vörösbort, segített is elfogyasztani, sőt, még sajtot is rendelt hozzá, de élettörténetét nyelvi nehézségek miatt nem mondta el. Pedig nagyon nagy barátságot érzett ezek iránt az emberek iránt, akik bizonyára megérezték elhagyatottságát, és szívükbe zárták. És olyan jókat mondtak, kár, hogy nem értette, mit. De azután minden átmenet nélkül félni kezdett tőlük. Fizetett és elszaladt. A leselkedő kis sikátorokban lelke megint megtelt az erőszakos halálképeivel. A Trastevere negyed mélyén járt, és egyszer csak ott állt a ház előtt, ahol Vannina lakott. A ház sötét volt, kis olasz ház lapos tetővel, téglával kirakott íves ablaknyílásokkal. Kik lakhatnak benne? Micsoda tettek alhatnak egy ilyen ház sötétjében? Vajon mi várna rá, ha bemenne? Vannina bizonyára nem ok nélkül hívogatta annyira a múltkor. Azt is tudhatta, hogy sok pénze van. Minden vőlegényét becsukták. Igen. Vannina megtenné. Ha biztosan tudná, most be is menne. Sokáig állt a ház előtt. Olmos fáradtságot érzett. Azt a nosztalgiát, amely állomásról állomásra kísérte olaszországi útjain. De fáradtsága azt mondta, hogy most már közel van az utolsó állomás.
István, Erzsi, Ónodi Eszter, elbeszélő, Gálfi László, Szefetneki, Csányi Sándor, Waldheim, Mucsi Zoltán, Mihály, Bodó Viktor, Nő, Grillus Dorka, Vannina, Hámori Gabriella. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szerb Antalné az utas és holdvilágról és Ulpius Tamás alakjáról beszélget Mékut Ilonával.
Amióta 1938-ban először megjelent az utas és holdvilág, nagyon sokszor érte Szerb Antalt az a vád, hogy Ulpius Tamás történetét nem ő találta ki, hanem valahonnan vette, hiszen nagyon hasonlít Koktó Vásod kölykéihez és Márai Zendülőkéhez.
Mindenki rest volt elővenni egy irodalom történetet és megnézni, hogy mind a két mű a Koktóé és Márai és a 20-as évek legvégén íródott. Tehát semmiképpen nem hathattak Szerb Antalra.
De az utas és holdvilág 1938-ban jelent meg.
38-ban jelent meg, ez való igaz. De nekem birtokomban van Szerb Antalnak egy novellája, iskolai füzetében, amelynek a címe Hogyan halt meg Ulpius Tamás. A dátum, amely Szerb Antal mindig minden írását dátumozta, 1919-ben írta, kezdte elírni, 22-ben folytatta.
Mikor derült ki, hogy Ulpius Tamás nem kitalált figura?
Tudtam, hogy nem kitalált figura elég régen. Szerb Antal megmutatta nekem, most már idézőjelbe téve Ulpius Tamást, a fényképét. Tüneményesen szép fiú volt, és a valójában Térei Benno volt a neve, és nagyon-nagyon korán, egészen fiatalon öngyilkos lett.
Barátja volt Szerb Antalnak Térei Benno?
Kamaszkori nagy fiú-fiú barátság volt, és egy kettős figura kellett, hogy legyen Ulpius Tamás, illetőleg Térei Benno, és ezért szerepel a regényben már Ulpius testvérek megosztásban, részben mint fiú, részben mint lány, Ulpius Tamás és Ulpius Éva testvérek.
A regényben Ulpiuszék a várban laktak.
Igen, nem laktak a várban, és ez nagyon furcsa módon jutott újra eszembe. Teljesen ismeretlenül fölhívott engem egy fiatal tudós, bemutatkozott és megkért, hogy ne haragudjak azért, mert keres engem. Ő feltétlenül és azonnal tudni szeretné, melyik volt a várban az Ulpius ház. Lassan-lassan földderengett bennem egy emlékép, amikor Szerb Antal elmondta nekem, hogy Térei Bennónak az apja valamelyik közintézményünkbe lakott, hogy ez múzeum volt-e vagy könyvtár, ebben nem voltam bizonyos, és elkezdtem nyomozni. Azt az egyet biztosan tudtam, hogy ez nem a vár volt. Fölhívtam nagyon régi, nagyon kedves barátomat, Szilágyi János Györgyöt, hogy van-e néki valami emlékképe arról, hogy hol lakhatott, és pontosabban ki is volt a Térei Bennó apja. Kiderült, hogy Térei Bennó Térei Gábor muzeológusnak volt a fia, aki a régi Szépművészeti Múzeum magyar képtárának volt a gondozója, de Szilágyi János György szerint nem lakott benne a múzeumba. Térei Gábor utódjának a nevét adta meg nekem, Pigler Andorét. Spigler Andorról azt kell tudni, hogy 95 és 100 év között jár. Elmesélte nekem, hogy az emlékezésem pontosnak bizonyult, benn laktak a múzeumnak az aréna út felé eső részén, földszinten. Ezek ma már természetesen nem magánlakások, hanem hivatali helységek. Az Utas és Holdvilágon belül az Ulpius lakás belső képe megfelel nagyjából Cervantes leírásának.
Hogyan fogadták 1938-ban az Utas és Holdvilágot?
Úgy emlékszem, hogy jól, de a könyv teljesen hiteles maradt. Ezt onnan tudom, hogy megszámlálhatatlan kiadásba jelent meg azóta is az Utas és Holdvilág. E pillanatban szerződésem van mindegy olasz kiadóval, mindegy franciával. Sőt, elkészült a regénynek az angol fordítása is. Az Utas és Holdvilág az olyan mértékig érinti a fiatalokat mai napig, hogy ismerek olyanokat, akik hónuk alatt a könyvvel mennek el Olaszországba.
Három férfi testesíti meg a háromfajta választást, ami elé egy ember kerül. Vagy öngyilkos lesz, hogyha teljesen hátat fordít mindenfajta törvénynek, vagy elmegy szerzetesnek még akkor is, hogyha eredetileg nem az a vallása, vagy pedig fejet hajt.
Kis ilyen Cervantes is elment. Hosszan foglalkozott azzal a gondolattal, hogy piarista lesz.
Miért nem lett?
Jobban szerette a lányokat, gondolom.
Az Utas és Holdvilág összes figurája megtalálható Cervantes fiatalkori baráti körében.
Majdhogy nem. Összegyúrta Cervantes Zolnai Bélának, aki egy tudós nyelvész volt, és a vallástörténész Kerényi Károlynak a figuráját egy személyé új mértékig, hogy Kerényi Károly körülbelül egy éven keresztül, a legjobb barátja volt Cervantes, nem volt hajlandó érintkezni vele.
Megsértődött?
Megsértődött.
Ki Cervantes ebben a regényben?
A regényíró. Elnézést. Nem azonos. A baráti köre. Azok az emberek, akik fontosak voltak számára. Az mind azonos. És főként Olaszország.
Ez mind ő?
Ez mind ő.
És nincs benne ő Cervantes Mihály figurájában?
Nincs benne. Nem volt polgári. Hallatlanul dolgos volt, hallatlanul koncentráltan dolgozott, de nem volt kispolgár.
Mennyire izgatta őt a műveinek a fogadtatása?
Tulajdonképpen nem olyan nagyon. Ő mindig attól függött, hogy ki az, aki írta. Ha Ignótusz Pali valamiért levágta, azért dühös volt. Bálint Gyuri megvédte, nem befolyásolta. Semmiképpen sem befolyásolta. És tudom közben, hogy új témája volt. Heine monográfiát akart írni. Igaz történetet, mondom idézőjelbe, mint ahogy a Királyné nyakláncát is igaz történet alcímmel látta el. Heinéről akart írni a németség tudata és a zsidóság tudat keveredése. Ez az, ami Cervantest azokban az években már csontig menően izgatta. Hát volt az a borzasztó mondata, én nem tudom, hogy nem ismétlem-e önmagamat. Egy naplójegyzetét találtam. Nem is naplójegyzet, mert ő nem írt naplót, egy ötleteit jegyezte fel egy kis noteszkába. És ott a következő szöveget találtam. Megtaláltam a definíciót. magyar anyanyelvű zsidó vagyok. Mindenki a maga módján lett sérült ezekbe az évekbe, aki alól kihúzták a magyarságának a tudatát, létének az értelmét. De hogy az a Szerbantal írta le ezt a mondatot, aki megírta nem csak a saját kora, hanem mai napig a legjobb magyar irodalom történetet, ez valami szégyenletes. Egyszer Kolozsváron 43-ba a Mátyás szobor körül -27-28 fokos hidegbe tértig érő hóba sétált a Mélyes Gyulával, aki egyszerre csak megfogta a vállamat, és azt mondja, tudja Klári, hogy mit nem lehet Szerbantalnak megbocsátani? Mondom, mit, Gyuszi? Hogy ő írta a magyar irodalom történetet. Szerbantalnak soha el nem mondtam. Nem akartam neki fájdalmat okozni.
Ez a magyar irodalom történet jelent meg most újból a 9. kiadásként, de mégis igen, az első kiadásként, hiszen ez az első teljes most a világ irodalom története után.
Hát nem az első teljes kiadás, mert 34 és 45-46 között csak teljes kiadásban jelent meg, csak 46 után jöttek a csonkítások, átírások, kihagyások, hát én ott most mindent helyreállítottam. Úgyhogy ezúttal valóban a Helikon díjnyertes magyar irodalom történet kerül az olvasók kezébe.
Szerb Antalné az Utas és Holdvilágról és Ulpius Tamás alakjáról beszélgetett Mékut Ilonával. A riport 1991-ben készült, és legutóbb 1991. december 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22:35-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.